Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 16 ember ellen indult eljárás kábítószerfogyasztás miatt, miután a rendőrség célzott razziát tartott egy fővárosi szórakozóhelyen. Domanics András összefoglalója.
Egy budapesti szórakozóhelyen tartott kábítószer ellenes razziát a rendőrség a hétvégén, mondta Simó Szilveszter, rendőrszázados, a BRFK kábítószer bűnözés elleni osztályvezetője. Hozzátéve, ez a razzia egy kábítószerkereskedelem miatt folyamatban lévő eljárás sorozat egyik állomása volt, a nyomozás szálai vezettek az érintett szórakozóhelyre.
Az igazoltatás során a szórakozóhelyen összesen 211 főt vontunk ellenőrzés alá, ebből 49 fő esetelt vizeletgyors teszten, és végül 16 személlyel szemben intottunk büntető eljárást kábítószer birtoklás bűncselekménye miatt. A pozitív gyors teszt eredményei a következőek. 11 fő tesztje kokainra, 2 fő tesztje THC-ra, 1 fő tesztje amfetaminra, 1 fő tesztje kokainra, THC-ra és amfetaminra, 1 fő tesztje pedig kokainra és THC-ra lett pozitív.
A rendőrszázados hozzátette, bűnügyi őrizetbevétel a 3 nő és 13 férfi esetében nem történt.
2 török állampolgár, 1 fő spanyol állampolgár, 1 fő izraeli állampolgár, és a többi 12 fő pedig magyar állampolgár volt. Az igazoltatáson túl kollégáim a szórakozóhely területén, a tánctéren, a pultok előtt összesen 14 darab kisméretű simítózáros nylontasakot találtak eldobálva, melyek mind vagy kábítószergyanús fehér port, vagy annak maradványát tartalmazták. A 14 darab nylontasakba feltalált kábítószergyanús port a helyszínen műszeres vizsgálat alá vetettük, és mindegyiknél megállapításra került, hogy azok kokain fajtájú kábítószerek.
Ebben az esetben kábítószerkereskedelem miatt ismeretlen tettes ellen indult eljárás, mondta Simó Szilveszter. A sajtótájékoztatón elhangzott, Magyarországon a kábítószerekkel kapcsolatban zéró tolerancia van érvényben, az érintettek megbilincselése pedig jogszerű volt, mert egy kábítószer hatása alatt álló személy viselkedése szélsőséges lehet.
A kockázati életbiztosításban és az öngondoskodási megtakarítási életbiztosításban is nagyon nagy elmaradásban vagyunk, még a régióhoz viszonyítva is. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító elnök vezérigazgatója.
Főleg az életbiztosításoknál ott tudatosan választunk, vagy azt fogadjuk el, amit mondjuk a bankunk a kártyánkhoz ad, meg az utazási biztosításoknál. Ezt hogy csináljuk?
Az életbiztosításokról beszélünk, akkor mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy míg a nem életbiztosítások, amiről beszéltünk, gépjármű, lakás, tehát vagyoni jellegű biztosításokban Magyarország az egy fejlett biztosítási piacnak mondható, addig az életbiztosítások területén nagyon alul penetráltak és alul fejlettek vagyunk. Mind a két szegmensben, tehát a kockázati életbiztosításban is, és ebbe az öngondoskodási, megtakarítási életbiztosításban is nagyon nagy elmaradásban vagyunk, még a régióban is, nemhogy Nyugat-Európához képest. Ez egy fő célja a Mabisznak, hogy erre mindig fölhívja a figyelmet. Ugye az öngondoskodást azt szerintem nagyon nem kell magyarázni. Jellemzően nyugdíjbiztosítással foglalkozni az emberek 40 éves, 40-50 éves korukba kezdenek.
Ja, persze, akkor már látják, hogy előbb-utóbb az aktív korszaknak így vége van.
Azonban a megtakarításoknak van egy sajátossága, az az időhorizont. Tehát ha én nagyon fiatalon kezdem ezt, és kis összeget teszek félre, és kockázatosabb, de magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközökbe fektetek, ugye, erre lehetőség van a unit-link biztosításoknál, akkor a hosszú időhorizont miatt a kockázat is csökken, hiszen ugye ezeknek a magas eszközöknek a volatilitása az hosszú időtávon kiegyenlítődik. Másrészt a kamatos kamat miatt a kis összeg az nagyra dúzzad később. Tehát, amikor én 20 éves koromban elkezdek kis összeget félretenni, az lehet, hogy sokkal többet fog érni nyugdíjas koromban, mint amikor viszonylag idősebben kezdek el nagyobb összegeket félretenni. Kockázati életbiztosítás. Az is jellemző Magyarországon, hogy amikor egy fiatal pályakezdő pár gyerekvállalás plusz lakáshitel kapcsán ugye eladósodik, akkor nagyon sokáig egy keresőre korlátozódik, főleg ha több gyerek is születik, és akkor egy óriási kockázat keletkezik, hiszen az egy család fenntartónak a jövedelme az, amelyik biztosítja az ő anyagi biztonságukat. Ha itt valami történik, ennek a valószínűsége kicsi, azonban a kockázat, aminek kiteszem a családomat, a szereteimet, az nagy. Ugye ez biztosítási nyelven azt jelenti, hogy relatíve olcsón lehet egy nagyon jó életbiztosítást kötni egy fiatalnak, mégsem gondolkodnak erről, holott ez az igazi biztonság, mert az, hogyha a bank biztosítja magát, az az én családomnak nem lesz jó, ha a kereső képtelenségbe áll, akkor előbb-utóbb az egy anyagi katasztrófát is okozhat, hiszen a hitel az nem kerül visszafizetésre, adott esetben az ingatlan elvesztésével is járhat.
Holló Bencét, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökét, az NN Biztosító elnök vezérigazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
11. alkalommal szervezte meg az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Gyermek és Ifjúsági Parlamentet. A rendezvényről Rozgonyi Ádám kérdezte Edvi Pétert, a Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét.
Idén hány gyermek vett részt ezen a rendezvényen?
300 gyerek jött el Magyarország sok pontjáról, plusz a környező országokból, és tették fel a kérdéseiket. És szerintem nagyon érdekes volt, hogy mi az, ami foglalkoztatja a gyerekeket, mi az, ami érdekli őket, és adott esetben mi az, amitől tartanak. És a miniszterek meg az államtitkárok, akik jelen voltak, nagyon derekasan válaszoltak. Ugyanakkor meg teljesen egyértelműen a gyerekek szigorúak voltak, tehát előfordult egy párszor, például a környezetvédelemnél, hogy leszavazták a válaszadót.
És az is az apropója volt a rendezvénynek, hogy a gyermekjogok világnapján tartották meg. Miért fontos ez, és a gyermekjogok szempontjából hogy áll Magyarország?
A gyermekjogok szempontjából Magyarország tulajdonképpen egészen jól áll, ugyanakkor nyilván van még tennivaló, ezeket nyilván meg kell még csinálni, és de rendezvény is egy biztos pontja a gyermekjogoknak. Azért az elég, mondjuk úgy, hogy ritka más országokban, hogy a gyerekeknek jogában áll a kormányt interpellálni és kérdéseket feltenni, és adott esetben még akár szavazni is róla. A gyerekek így tanulják meg többek között azt, hogy hogy működik a demokrácia, illetve bizonyos mértékig befolyásolni is tudják a kormányt. Mert lehetett látni, hogy azok a kormánytagok, akiket leszavaztak, azoknak ez nem esett túlságosan jól.
Azt lehet tudni, hogy mi alapján döntenek a gyerekek?
Általában a gyerekek az alapján döntenek, hogy mi az, ahol úgy érzik, hogy teljesen nyitott, őszinte választ kapnak, és mi az, amiben már egy kis politika is bele van szűve, azt általában nem szeretik. Tehát, hogyha csak mondok egy példát, a agrárminisztertől megkérdezték, hogy hogy lehet élhetőbbé, barátságosabbá tenni a környezetüket, aki elmondta, hogy indítottak egy faültetési programot, és milyen jó, hogyha például több faluba már megcsinálták azt, hogy minden gyerek, amikor elvégezte a 8 általánost, akkor ültet egy fát, és utána azt ápolja is, ergo a környezetét javítja, de hogy csinálnak általában faültetési akciókat, meg a Tiszán a petpalacoknak a gyűjtése. Ez tetszett a gyerekeknek, egyértelműen nagyon lelkesen igennel szavaztak. És aztán kaptak egy másik kérdést, ez nem az agrárminiszter volt, hogy hogy lehet mondjuk úgy, hogy a környezetvédelmi energiákkal spórolni, környezetet óvni. Ott a válasz elég erőteljesen politikai volt, azt nem szerették annyira. Le is szavazták.
Edvi Pétert, a Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották. Magyarországon az ingatlan vásárlás több jogi, pénzügyi és adminisztratív lépésből áll, az ingatlan kereséstől a tulajdonjog bejegyzéséig. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző hangsúlyozta, mivel az ingatlanvásárlás gyakran egy életre szóló döntést jelent, ezért érdemes körültekintőnek lenni. Juhász Ivettel beszélgettem.
Az Otthon Start program bejelentése óta, sőt már előtte elindult egy ingatlan keresési, vásárlási, finanszírozási láz, a bankok hosszított üzemmódban dolgoznak. Az ingatlan vásárlás minden ember életének valószínűleg a legnagyobb anyagi vonzatú döntése. Itt van a stúdióban Juhász Ivett, Budapest 3. kerületében működő közjegyző. Tisztázzuk először is, hogy egy ingatlan vásárlásnak milyen lépései vannak. Az ember azt úgy képzeli, hogy oda megy, foglalózza, kifizeti, és megy mindenki a dolgára. De aki már egyszer csinált ilyet, az tudja, hogy ezennél sokkal-sokkal bonyolultabb.
Így van, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Az ingatlan vásárlás egy igen jelentős, gyakran életre szóló lépés, aminél érdemes roppant körültekintőnek lenni, hiszen az ingatlan vásárlás folyamata Magyarországon több jogi, pénzügyi és adminisztratív lépésből áll, egészen a kereséstől a tulajdonjog bejegyzésig. Egy nagyon összetett, még akkor is, hogyha az egyszerűnek tűnik elsőre, és akkor is, hogyha a vétel már rendelkezésre áll, a vevőnél is azonnal tud fizetni. Hiszen ha minden rendelkezésre áll, és egyszerűnek indul, akkor sem az egyik napról a másik napra bonyolódik le az egész adásvételi szerződés. A főbb lépései az ingatlannak a kiválasztása, keresés, jogi helyzet, jogi háttér tisztázása, majd azt követően az áralkó, a vételár, vételi nyilatkozat megtétele, az adásvételi szerződés megkötése jogi képviselővel, finanszírozás, hogyha adott esetben hitelből veszi a vevő, földhivatali ügyintézés, birtokba adás, majd illetékfizetés, illetve egyéb adminisztráció. Ezek a főbb lépések.
Uh-huh. Ugye, amikor oda megyünk egy ingatlanhoz, akkor általában egy szándéknyilatkozatot akarunk valamilyen módon, hogy biztosítsuk, hogy ez már a miénk. Mit kell még ez előtt megtenni? Azt mondta, hogy a jogi helyzetét az ingatlannak tisztázni kell. Az miből látszik?
Igen, mindenféleképpen érdemes, és sőt, meg is kell nézni az ingatlannak a tulajdoni lapját. Az ingatlan nyilvántartás az egy közhiteles nyilvántartás, és vagy a lekérhető a földhivataltól, ügyfélkapunk keresztül évente kétszer van lehetősége mindenkinek lekérni a tulajdoni lapot, ami közhitelesen tartalmazza az ingatlannak az adatait, a jogi hátterét. Közjegyzőhöz is lehet fordulni e tekintetben közhiteles nyilvántartás tartalmának tanúsítása céljából, hiszen egy közhiteles tanúsítványt fog fűzni a tulajdoni laphoz, és mindenképpen ellenőrizni kell a tulajdoni lapot. Azon kívül, hogy az ingatlan pontos paramétereit ellenőrizni kell a tulajdoni lapot is, hogy ki a tulajdonos, van-e per feljegyzés az ingatlanon, ne adj Isten elidegenítési és terhelési tilalom van-e rajta, mert ugye akkor eleve nem is lehet megvásárolni a lakást, érdemes rajta megnézni, hogy a végrehajtási jog be van-e jegyezve, tehát van-e végrehajtási eljárás az ingatlannal kapcsolatban, nehogy Isten öröklési vita folyik az örökösök között az ingatlan tekintetében, hogyha a tulajdonos meghalt, van-e rajta bármilyen teher, jelzálogjog, haszonélvezeti jog, tehát ezeket mindenképpen fontos ellenőrizni. Ezen kívül, tehát fontos a tulajdoni lapnak az ellenőrzése, ezen kívül azonban fontos, hogy ellenőrizzük, hogy van-e energetikai tanúsítvány, amit ugye az eladónak kötelező átadni, kötelező villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv. Mindenképpen fontos azt ellenőrizni, hogy az ingatlan nincs-e bejegyezve cég székhelyeként a cég nyilvántartásban. A társasház, hogyha társasház ingatlanról van szó, működése rendezette, van-e közös képviselő, érvényes alapítókirat, SMS társasház alapítókiratában bármilyen korlátozás. Az ingatlan megfelele valamilyen támogatási vagy hitelprogramnak, hogyha az ingatlant hitelből vásárolja a vevő. Lényeges kérdés az is, nagyon fontos vizsgálni, hogy van-e bérlő az ingatlanban. Ugye, ha van bérlő az ingatlanban, akkor van-e a bérlőnek kiköltözési nyilatkozata, amit a közjegyző előtt tett meg, tehát mikor költözhető egyáltalán az ingatlan, hiszen lehet, hogy megvásárolunk egy ingatlan, de ha van benne bérlő, és azonnal nem fog kiköltözni, akkor igencsak a birtokbaadással nehézségek adódhatnak, tehát ezeket mindenképpen fontos ellenőrizni, mielőtt belemegyünk.
Az a tulajdoni lapot képes megfelelően értelmezni. Aki töltött már le tulajdoni lapot, rögtön az elején belefut abba, hogy egyszerűsített tulajdoni lapot tölt le, vagy teljes tulajdoni lapot tölt le. Aztán belefut abba, hogy annak mennyire kell frissnek lenni. És aztán meglátja azt a schleifnit, és egy csomó olyasmi van rajta, amiről nem is tudja, hogy pontosan mire vonatkozik, mit jelent. Célszerű ennek az értelmezéséhez egy laikus embernek, szakembert kérni, hogy egyáltalán megnézze, hogy mi az, hogy széljegy. Ez olyan szépen hangzik, de mi az?
Így van, abszolút igaz, hogy mindenképpen szakember segítséget kell kérni ennek már az értelmezéséhez is, hiszen ugye nem mindegy, hogy szemlét kérünk le, vagy pedig teljes tulajdoni lapot, ami ugye az egész történelmét mutatja az ingatlannak. Tehát, és sok esetben ugye egy laikus ember nem tudja ezeket a bejegyzett jogokat, perfeljegyzéseket, ilyen bejegyzéseket egyáltalán nem tudja értelmezni, úgyhogy mindenképpen vagy ügyvéd, vagy közjegyző segítségét érdemes már kérni akkor, hogyha adott esetben saját magának kérte le a vevő a földhivataltól, ügyfélkapunk keresztül a tulajdoni lapot.
De ugye mi, laikusok, föltehetjük a jogi szakembernek, ügyvédnek, közjegyzőnek azt az egyszerű kérdést, hogy tiszta-e az ügy. És azt fogja mondani, ha megnézi, hogy igen vagy nem. Ha nem, akkor mit kell még tenni, hogy a dolog tiszta legyen? Mit kell még tisztázni? Ezt fogja csinálni.
Ez így van, hát tulajdonképpen akkor, hogyha, tehát nyilván mindenre van megoldás, csak nem biztos, hogy megéri, mert most az elidegenítés és terhelési tilalom is például, ha rajta van az ingatlanon, akkor ugye nem mindegy, hogy annak ki a jogosultja, mert nyilván, hogyha az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja engedélyt ad az ingatlan megvásárlására, amire ugye választ fog tudni adni egy jogi szakértő, ügyvéd vagy közjegyző, akkor nyilván lebonyolítható, bár sokkal hosszabb folyamattal, sokkal hosszabb lépésekkel, de adott esetben, ha valaki nagyon szeretné azt az ingatlant, akkor
van ilyen, ha
abszolút van ilyen, akkor igazából kivitelezhető, de pont emiatt fontos, hogy valaki vagy ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz forduljon e tekintetben, mert lehet, hogy az álma megvalósulhat.
Mi a különbség a foglaló és az előleg között? Ez a köznyelvben igen gyakran keveredik.
Abszolút így van, és már emiatt is érdemes közjegyzőhöz vagy ügyvédhez fordulni, hogy ezeknek a fogalmaknak a tisztázására sor kerüljön. Ugye a vételi szándéknyilatkozat már foglalóval jár együtt, vagy előleggel. Ugye mind a foglaló, mind az előleg hasonló célt szolgál. A vevő megerősítheti a vételi szándékát, az eladó pedig biztosíthatja a vevőt arról, hogy nem adja el másnak a lakást. Tehát egy biztosíték mindkét fél számára. Azonban, ha meghiúsul az adásvételi szerződés, akkor az előleg visszajár a vevőnek, és gyakorlatilag mindegy, hogy milyen okból, és az mindegy, hogy kinek az érdekkörében merült fel ez az ok. Tehát az előleg az nem annyira szerencsés ilyen szempontból, mert ha meggondolom magamat, akkor visszajár, és gyakorlatilag akkor, ha az eladó meggondolja magát, és a vevő beleszeretett ebbe a lakásba, akkor nincs biztosítva a foglaló esetében.
Bocsánat, és akkor semmit nem csináltunk az eladó, hát, a vevő szempontjából, igen. Mert igazából csak ment az idő, közben mentek föl az ingatlanárak, és én ott állok egy jelentősen inflálódott előleggel, és kezdhetem az egészet előről. Ez egy sziszifuszi dolog.
Igen.
Foglalónál?
A foglaló esetében, hogyha az adásvételi szerződés meghiúsul, akkor attól függ az eredmény, hogy kinek az érdekkörében merült fel ez az ok. Ha az eladó érdekkörében merül fel az ok, akkor kétszeresen köteles visszaadni ezt a foglalónak az összegét, hogyha a vevő érdekkörében merül fel, vagy a vevő érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg az adásvételi szerződés, akkor azt a vevő elveszíti. Szóval tulajdonképpen a foglaló az egy biztosabb biztosíték, hogy így mondjam.
Mind a két felet arra sarkalja, hogy dolgozzanak közösen a szerződés megvalósulásáért. Mert mind a kettőnek érdeke, hogy ebből üzlet legyen.
Így van, és pontosan, és ugye beszéltem arról, hogy mi a különbség, de fontos, hogy ez leírva legyen, és ne csak házilag írjuk le ezt két tanú előtt, mert ha a foglaló kifizetése előtt ugye már ugye nyilván tájékozódni kell az ingatlan jogi helyzetéről, mindenről, de ugye nem tudjuk, hogy közben mi fog történni. Például ugye vevő érdekkörében felmerülő ok az, hogyha nem kapja meg a hitelt. Tehát, hogy már ma adásvételi szerződés folyamata alatt is ugye meghiúsulhat ez az adásvételi szerződés, hogyha már elkezdték ezt a folyamatot, tehát mindenképp érdemes ezt leírni, és nem csak házilag, hanem már itt is vagy ügyvéd, vagy közjegyző segítségét kérni. És ugye fontos, hogy ha már közjegyzőhöz fordulnak, és ez akár közjegyzői okiratban jön létre a foglalónak az adása, akkor tulajdonképpen egy közvetlen végrehajtható. Tehát mind az eladónak, mind a vevőnek egy biztosítékot jelent az, hogyha egy közokiratba foglalt nyilatkozat készül arról, hogy a foglaló átadása megtörtént, hiszen a közokirat ugye az a közokirathoz egy valódiság vélelme fűződik, ami azt jelenti, hogy a benne foglaltakat valóban teljesülni fognak, tehát hogy a benne foglaltakat azt ellenkező bizonyításig valósnak kell elfogadni egyrészt. Tehát mindkét felet védi. Ugyanis, hogyha az egyikük nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, például ugye a vevő nem fizet időben, vagy az eladó, tehát vagy valamiért vissza kell adni, visszajár ez a foglaló, már akkor is ugye közvetlenül végrehajtható okiratban készült el ez az átadás, tehát nem kell külön bírósághoz fordulni ahhoz, hogy a pénzt visszafizetésre kerüljön. Mm. És Természetesen az adásvételi szerződésnek a megkötése az meg csak jogi képviselő előtt történhet meg, tehát vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban, vagy közjegyzői okiratban foglaltan lehet adásvételi szerződést kötni, azt már nem lehet házilag.
Nem mindenki Csekonics báró ebben az országban, többségünk általában ilyen nagyértékű dolgot hitelre szokott vásárolni. A hitel közben jötte, az nagyon megbonyolítja a folyamatot. A bankosok azt szokták mondani, hogy először menjünk már el a bankba, és nézzük meg, hogy az ingatlan mennyit ér, mert a bank azt mondja, képes pillanatok alatt ellenőrizni, meg képes azt is ellenőrizni, hogy mi egyáltalán hitelképesek vagyunk-e, és akkor egy nagy nyugalommal mehetünk oda, mint hogyha a végén derül ki, hogy azt a hitelt, amivel mi kalkuláltunk, egyáltalán meg se kapjuk. Van kockázata a hitelre vásárlásnak? Jogászi szempontból?
Abszolút van, mindenképpen. Tehát ugye van egy első körben, van egy banki előminősítés, hogyha megfelel az ügyfél a feltételeknek, akkor a bank értesíti őt, hogy kap hitelt. Utána megtörténik az értékbecslés, és magát a folyósítást a bank a széljegyhez köti, tehát amikor már az adásvételi szerződés létrejött a felek között, ügyvéd előtt vagy közjegyző előtt, és ez már be is lett nyújtva a földhivatalhoz. Tehát ez egy feltétel, hogy meglegyen. Tehát pár héttel hosszabb lehet a hitel miatt, nyilván az adásvételi szerződésnek, a szerződéskötésnek a folyamata. Nagyon fontos az, hogy a pénzintézeteknek vannak exaktan megfogalmazott követelményei az adásvételi szerződés tartalma tekintetében, így azokra mindig nagyon fontos odafigyelni. Nyilván egy ügyvéd vagy egy közjegyző erre figyelni fog, hiszen a pénzintézeteknek a weboldalán is ez megtalálható, ezeket ellenőrizni kell, hogy mik ezek a követelmények.
Ez teljesen normális, a pénzintézet tudni akarja, hogy mit fog finanszírozni.
Így van.
Akármit nem
így
fog.
Van. Tehát pontosan meg kell határozni azt, hogy például a szerződésben milyen kölcsönből fog történni a finanszírozás, hogyan történik a vételárrészleteknek a megfizetése, az önerő hogyan történik, erről nyilatkozni kell például, tehát egy exaktan megfogalmazott követelmények vannak, amit mindig nagyon fontos az adásvételi szerződés pontosan leszabályozni, és akkor elkerülhető az, hogy ha már egyszer megfelelt az ügyfél a hitel előminősítésnek, akkor vélhetően meg fogja kapni a hitelt, csak pár héttel hosszabb lesz, de erre nagyon oda kell figyelni már az adásvételi szerződés megkötése során, hogy a tartalma tekintetében pontos legyen a megfogalmazás a pénzintézetek által nyújtott követelményeknek megfelelően.
Juhász Ivettet, Budapest 3. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz két férfivel szemben, akik egy úgynevezett strómant beszervezve egy pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
A vádirat lényege szerint egy 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnelkövetői körrel, amely elsősorban külföldi személyek és cégek sérelmére elkövetett csalásokból nyert összegek tisztára mosását végezte. Ez a csoport Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd onnan Ázsiába, többségében Hongkongba utaltatta. A 31 éves férfi vállalta, hogy ebben közreműködik, majd felkérte 34 éves ismerősét, hogy szerezzen valakit, aki strómanként hajlandó bankszámlákat nyitni, mondta az Inforádiónak Rapp Ferenc, a fővárosi főügyészség szóvivője.
Bankszámlákra alig egy hónap alatt több mint 1 milliárd forint értékű külföldi cégektől kicsalt euró érkezett, és ezt a háttérben maradt tettesek tovább utaltak. Tehát látható, hogy a magyar elkövetők lényegében a bankszámla nyittatásban és az adatok átadásában vettek részt, innentől kezdve mindent a háttérben maradt pénzmosó hálózat intézett.
A fővárosi főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre bűnsegédként elkövetett pénzmosás büntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg vádiratában. A főügyészség velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, a 31 éves férfi ellen ezen felül pénzbüntetésre ítélést is indítványoz.
Igen, jelentős a büntetési tétel, ami fenyegeti a vádlottakat, mert ez 5-től akár 13 évig is terjedhet. Itt halmazati büntetés kiszabására van lehetőség, ugyanis a pénzmosás mellett egyéb még kisebb súlyú bűncselekményekkel is vádolja őket az ügyészség. Figyelemmel kell azonban persze lenni, hogy enyhítő körülmény az, hogy itt bűnsegédekről van szó, tehát nem ők voltak úgymond a fő elkövetők, illetve mind a két férfi büntetlen, azonban olyan jelentős súlyú ez a cselekmény az ügyészség rögtön a más ügyekben megszokott fokozatosság ellenére is itt a kiemelkedő társadalmi veszélyesség miatt rögtön végrehajtandó börtönbüntetésre ítélést indítványoz.
A pénzmosás bűncselekményéről és az azzal szembeni fellépésről további információkat közöl a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának honlapja, amely a pei.nav.gov.hu webcímen érhető el.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Kevesebben kihívást keresnek, többen pedig a képességeiket nem tudják megfelelően felmérni, amikor áthajtanak a sorompón a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróban, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közlekedés pszichológus. Zerkovics Dávid szerint a szülőknek, az iskoláknak is felelősségük van a leendő járművezetők közlekedési tudatosságának növelésében, de a hatóságoknak és az infrastruktúra fejlesztőknek is meg kell tenniük a szükséges lépéseket a balesetek elkerüléséért. Rozgonyi Ádám interjúja.
Jellemzően milyen megfontolások vagy rossz döntések miatt születnek ilyen balesetek a vasúti átjáróknál?
Ketté szeretném bontani a választ. Van egy kisebb szegmens a járművezetőkön belül, akik mindenféle más kockázatot is sokkal nagyobb eséllyel vállalnak. Tehát azok, akik a vasúti kereszteződéseknél a tilos jelzés ellenére áthajtanak a vonatok előtt, vagy ütköznek a szerelvényekkel. Azoknak egy kisebb szegmense az, aki kifejezetten kihívást keres az ilyen esetekben, bármennyire is csúnyán és furcsán hangzik ez. Ők nagyobb eséllyel szegik meg a sebességkorlátozásokat, és jóval nagyobb eséllyel párosul ez a fajta közlekedési viselkedés az ő esetükben ittassággal vagy drog használattal, és jellemzően igen fiatalok, általában 18-25-30 év közöttiek, és a személyiség szerkezetük kifejezetten impulzív, kalandkereső, kihíváskereső, és a kockázatokat abszolút kihívásnak tekintik, nem pedig elkerülendőnek. Szerencsére a járművezetők nagyobbik része az érti ezt a fajta kockázatot, csak legfeljebb a képességei határai miatt nem tudja megfelelően felmérni, ugyanis egy átlag járművezető számára egy felé közeledő mozdonynak a képe az vizuálisan nem tartalmaz megfelelően minden információt ahhoz, hogy megfelelően fel tudja mérni annak a járműnek a távolságát, sebességét.
Tehát abban úgy érzékeljük, mintha lassan közeledne.
Igen, vagy legalábbis nem tudják teljesen behatárolni a sebességet. Ez nagyjából az utolsó 50-100 méteres távolságon belül nem is lehetséges, teljesen elégséges mértékben. A legtöbb olyan sofőr, aki ezt túlélte ezt a találkozást, és megkérdezték tőle, hogy mégis mi volt a terv, az elsőprőtökségük azt szokta mondani, hogy ő azt gondolta, hogy még átér. Tehát nem gondolta, hogy ez akkora kockázatot jelent, és ez erre ráerősít az is, amikor úgynevezett familiáris hatásról beszélünk, tehát ismerik a környezetet, ismerik a faluban vagy a városban azt az átjárót, és úgy tudják, hogy ilyenkor nem szokott vonat jönni, vagy nagyon lassan szokott jönni, vagy általában sokat kell várni a vörös jelzésnek a megjelenése és a megérkező vonat között. Hát ezek mind olyan hatások, amik felülírják az alapvető kockázatészlelést, és úgy gondolják, hogy jó, lehet, hogy piros az az útátjáró, de hát olyan lassan szokott jönni, majd legtöbbször még várni kell rá sokat, akkor én még át fogok férni, és ha meg is látja a vonatot, nem lép az agyában működésbe a vészcsengő, és úgy gondolja, hogy ő még át fog előtte férni. Ez sajnos a legtöbb esetben nem jól mérik fel a sofőrök.
És akkor talán lehetnek, vagy vannak tényleges vészhelyzetek, amikor a sofőr ezt a megoldást választja, és rosszul, hogy majd ő átér a vonat előtt, mert sietni kell, nem tudom, például a kórházba?
Nem gondolnám, hogy ez feltétlenül vészhelyzethez kötődik. Sajnos az autósok többsége ezt egy idegesítő akadálynak gondolja, ezt a színbeli keresztezést. Hozzá kell tegyem, hogy Magyarországon valóban a vasúti infrastruktúra, a vasút-közút közös infrastruktúra, és nem csak Magyarországon, hanem jellemzően a Dunamenti országokban elmarad ilyen szempontból az Európai Uniós átlagtól. Ez az egyik oka annak, hangsúlyozom, az egyik oka annak a viselkedéses jellemzőkön túl, hogy ezek az országok jellemzően az európai statisztikai átlagon felett teljesítenek ebben az ütközés számban. Tehát nálunk jóval több jelenik meg, jóval több ilyen baleset jelenik meg, mint az uniós átlagban. Úgyhogy az a helyzet, hogy az autósoknak a türelme véges, és ez összejátszik azzal a jelenséggel, hogy sokszor nem kiszámítható az az idő, amíg jön a vonat. Tehát ha valaki azt tudja, hogy mondjuk a vörös jelzés megjelenése után 20 másodperce, 30 másodperce, most csak mondtam egy számot, megjelenik a szerelvény mindig, akkor erre tudnak számítani, ezt nagyjából be tudják lőni. Hogyha ez a szám 20 másodperctől másfél-két percig terjedhet akár, akkor úgy vannak vele, hogy majd ők eldöntik, hogy ez most melyik eset lehet. Tehát nem feltétlenül a sürgősség az, ami mindig szerepet játszik, hanem egész egyszerűen az a tény, hogy nem szeretünk akadályoztatva lenni. Ugyanez a helyzet a piros lámpáknál is, hogyha sokat kell várnom egy rövid ideig zöldet mutató lámpára, nagyobb eséllyel fogok átmenni a piros első néhány másodpercén, mert azt fogom mondani, nem fogok újabb 6 percet vagy 3 percet várni egy következő zöld jelzésre. És emellett természetesen az is benne van, amit ön említett valamilyen szinten, hogy mindig mindenhová sietnünk kell, elérhetőek vagyunk mindenhol, folyton sürgetve vagyunk. Tehát a forgalomnál csak azt tudjuk elfogadhatónak tartani, hogyha halad, hogyha abban az ütemben halad, amiben én szeretném, hogyha olyan sebességgel haladok, ahogyan én szeretném, tehát sajnos nagyon szubjektíven viszonyulunk ehhez.
Adódik a kérdés, hogy akkor hogyan lehet megelőzni az ilyesfajta baleseteket? Mert egyébként a MÁV is indított ebből a célból már kampányt, de mi másra lehet még szükség?
Ezek a kampányok rendkívül fontosak és nagyon lényeges elemét képezik azoknak a progresszív kampánysorozatoknak, vagy akciósorozatoknak, amik az ilyen baleseteknek a visszaszorítását célozzák. Enélkül nem működik a dolog, tehát tudatosítani kell a járművezetőkben azt, hogy mik a valós tények, hogy fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy az ő észlelési képességük nem arra van kitalálva evolúciósan, amit ez a helyzet időnként megkíván, de nagyon sok egyéb más része is van. Ebben részt kell venni a szülőnek akkor, amikor a gyermek autót vezetni tanul, részt kell venni az iskolának akkor, amikor a gyermek például vagy a fiatal elkezd önállóan közlekedni, és nem csak a kresszre gondolok itt, hanem a közlekedési viselkedést, ugyanúgy az észlelési, a kockázatvállalási tényezőket meg kell tanítani, hiszen honnan tudná ezt a gyerek magától, vagy a kezdősofőr magától, és ugyanúgy meg kell a hatóságnak és az infrastruktúra fejlesztőnek is tenni a szükséges lépéseket. Körülöttünk több országban már használják sikerrel azokat az átalakításokat, fél sorompóból teljes sorompót, dupla sorompót képeznek, vagy olyan felnyíló utakadályok jelennek meg, például szláv országokban, ahol szintén nagyon sok ilyen eset volt, vagy sok az ittas vezető, aki nem is tudja felmérni, hogy mivel találkozik. Ott olyan fizikai akadályokat képeznek az útfelületben, ami bármi is történik, meg fogja állítani a járművet. Ezeknek a fizikai és a mentális eszközöknek együttesen kell hatni. Ezek már általában jól működnek. Itt van még mit fejleszteni sajnos.
Zerkovics Dávid közlekedés pszichológust hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.